Alapvetően ez, hogy radikálisan hirtelen most akkor vasárnapról hétfőre most kitaláljuk azt, hogy én azt mondom, hogy egész eddig úgy éltem le az életemet, hogy húst hússal, és mondjuk hétfőtől én nem tudom, csicseri borsót, babot, minden ilyen egyebet fogok bevezetni, és az összes állati eredetű terméket kiűzöm az étrendemből. Ez alapvetően egy nagyon gyors és nagyon hirtelen váltás, és sokszor ilyenkor fogja eredményezni azt, ez a gyors és hirtelen váltás, hogy az embereknek egy negatív tapasztalata alakul ki ezzel az egész étrenddel kapcsolatban, mert hogy puffadok, nincsen jó közérzetem, nem tudom hirtelen, hogy mit tegyek, mert nyilván nem néztem utána, hát egy este alatt nem feltétlenül fogom tudni az összes sajátosságát ennek a táplálkozási formának így tudatosítani saját magamban. Tehát, hogy ez egyikről a másikra való átállás, az nem feltétlenül tekinthető helyesnek. Mindenképpen kell egy átmenetet képezni, amikor is hozzászoktatjuk a szervezetünket, kipróbálunk új dolgokat, a saját ízlésünkre formáljuk az adott táplálkozási formát.
Üdvözlöm a hallgatókat, ez itt a 24.hu filéző podcastja. Én Inkei Bence vagyok, Jankovics Márton a műsorvezető társam.
Sziasztok!
A mai vendégünk pedig Enyingi Vivien, dietetikus.
Sziasztok!
Akivel sok fontos problémát fogunk majd érinteni az étkezés témájában, de rögtön előtte meg szeretném kérdezni, hogy neked van egy TikTok csatornád is, ahol ebben a témában ismeretterjesztesz, vagy mondhatjuk, hogy...
Mondhatjuk, igen, próbálkozok.
Igen, hogy mi már ahhoz a generációhoz tartozunk, akik annyira nem ismerik ki magukat a TikTokon, sőt, mondhatjuk, hogy a saját nevemben sem ennyire, de azért épp azért még érdekelne, hogy mennyire alkalmas felület a TikTok erre, és ezt hogyan kell elképzelni?
Szerintem alapvetően nagyon sok mindenre alkalmas maga a TikTok. Nyilván... nehezített pálya itt is azért felelhető, hogyha valaki egy kicsit hitelesebb és tudásalapú tartalmat szeretne közvetíteni a nagy közönség elé. Nehéz elveszni itt is alapvetően a témák és a hiteles tartalom világában között, hogy akkor melyik, hogyan, miként. Én ebbe szerettem volna egy kis segítséget nyújtani alapvetően a fiatalabb generációnak, aki nagy részben a TikTokot használja. Hogy amit én esetleg nem kaptam meg, az nekik egy kicsit ott legyen. És egy olyan formában, egy olyan fogyasztható formában, amit könnyedén akár a nap bármelyik percében, szakaszában tudnak úgymond fogyasztani.
És visszajelzések vannak, vagy milyen formában vannak túl azon, hogy látod a nézettségeket, hogy hányan néztek meg egy ilyen rövid kis videót?
Nekem nagyon-nagyon sokat tud jelenteni, hogyha valaki valami pozitív kis gondolatot hagyja a videóim alatt, akár egy szívecske, vagy úristen, ezt sosem gondoltam volna, de jó, köszi, ezt kipróbáltam. Volt olyan, aki visszajelzett arra, hogy kipróbálta az egyik receptet, amit feltettem videóba is, hogy eddig nem is fogyasztott ilyen termékeket, és én úristen, nagyon boldog tudok lenni, hogy olyan embereknek az életébe tudok egy picit így belemászni, ha lehet így fogalmazni, akik mondjuk eddig nem feltétlenül tettek meg ennyi mindent az egészségükért, vagy az, hogy egy kicsit jobb útra tereljék a táplálkozásukat. És hogyha már ennyivel hozzá tudtam járulni, hogy mondjuk nem tudom, egy csicseri borsos avokádos tortillát elkészített valaki, hát akkor én nem tudom, nagyon-nagyon-nagyon boldog tudok lenni, úgyhogy... így vannak visszajelzések.
Mit gondolsz, hogy mennyire tudatos ez a fiatalabb generáció? Ez most egy általánosítás, de az akkor mondjuk úgy, hogy az a generáció, aki a TikTokot használja, mennyire tudatos a táplálkozással kapcsolatban, hiszen ez azért nem volt mindig így, tehát most nem csak a saját fiatalságomra gondolok, de úgy alapvetően is azért nem feltétlenül ez a generáció az, aki volt korábban az, akit ezek a dolgok nagyon érdekeltek. Az utóbbi időben viszont én ezt így kívülről úgy látom, hogy ez egy kicsit változna.
Változik, igen, és alapvetően így erre a gondolatra rá tudok csatlakozni, amit te is mondtál, hogy még én sem tartozok szerintem abba a generációba, aki annó fiatalként, tiniként, kisgyerekként annyira nagyon tudatos lett volna, és odafigyelt volna, hogy mit eszik, tehát nekem is megvolt, amit a mama főzött, tök jó volt, finom volt, menzás kaja, nem tudom, bementünk a boltba, nyilván, hogyha kicsit erélyesebben hisztisztem, akkor megkaptam azt a csokit, és akkor örültem a fejemnek, meg azért a hagyományos magyar konyha specialitásai azért nálunk is elég sokszor gyakran ott voltak az asztalon, de most így, ahogy tényleg így a médiának a
a tere az így bontakozik ki, jönnek új irányzatok, jönnek új eszmék, az emberek is változnak, ami szerintem egy tök jó dolog, mert a változás az önmagában egy tök jó dolog tud lenni. Így kialakult úgymond egy ilyen tudatos vásárló, vagy tudatos fogyasztói közeg. Az már más kérdés szerintem, hogy ők is milyen forrásból szerzik az információt, hogy mit tekintenek egészségesnek, és mi az, amit nem tekintenek egészségesnek. De egyre többen nézik meg a címkét, tehát egyre többen kutakodnak, tesznek fel kérdéseket, vajon ez jó nekem, vajon ez mit fog eredményezni, és én úgy érzem, hogy a fiatalabb generáció az nagyon örülök ennek, hogy kezd nyitott lenni. És szerintem ők egy ilyen húzó erőt képeznek alapvetően a táplálkozás terén, és lehet mondani azt, hogy hülye tínik, vagy nem tudom, de alapvetően szerintem ők egy nagyon erős, van egy réteg, aki nagyon erős vonalat képvisel abban, hogy tegyenek azért, hogy akár több zöldség, akár több gyümölcs, vagy például a növényi étrend, tehát hogy ezeket a dolgokat, ezeket ők erősítik meg, vagy adnak neki egy talajt, és szerintem ez nagyon jó.
És tehát, hogy akkor kialakul egy ilyen igény, meg egyfajta tudatosság, odafigyelés, hogy megnézzük már, mik az összetevők, meg ilyesmi, de emellett, hogy te is utaltál rá, hogy az interneten úgy általában nagyon könnyű elveszni az információk között, és egy csomó téves, fél információ is van, meg teljes blödségek is vannak. És sokszor ebbe fut bele az ember, hogy olvas valamit, meg annak az ellenkezőjét is, és mivel nem ért ehhez a dologhoz, nagyon nehezen tudja eldönteni, és egy ponton belefárad, és inkább csak megy a megszokások felé. Te ebből milyen praktikus kiutakat látsz, vagy mi a tapasztalatod, hogy hogyan érdemes információhoz jutni leginkább?
Hát szerintem, ami sokat tud segíteni, hogyha van egy olyan mentalitásunk, amit kialakítunk magunknak, hogy megkérdőjelezzük a dolgokat. Tehát, hogy ne az legyen, hogy ha elénk odaraknak egy papírt, amin van 5 állítás, akkor mi mind az 5 állítást elfogadjuk, és azt mondjuk, hogy szentírás az így van. Hanem menjünk utána. Kérdezzünk meg, ne féljünk kérdezni. Tehát, hogy ezt nekem is meg kellett tanulni, hogy amúgy ez nem ciki, hogyha kérdezünk valamit. És lehet, hogy az elején amúgy nem fog tetszeni egy szakembernek a válasza, mert nyilván, hogyha valaki leért 30-40 évet, vagy szóval csak 20 évet egy adott gondolatmenettel, akkor lehet, hogy ez egy kicsit így elsőnek egy sokkot fog generálni a személyben, hogy Jézusom, ez most komoly? Ez most biztos hülyeséget mond. De pontosan erre szerettem volna egy kicsit így az én TikTok felületemet is rá csatlakoztatni, vagy kialakítani, hogy nem baj az, hogyha az emberek egy kicsit megbotránkoznak azon, amit én állítok, vagy mondok, mert...
Mi az, ami meg szokta botránkozni?
Hát alapvetően az, hogy hol a hús, az nagyon-nagyon gyakran előfordul, hogy hol a hús. A fehérjék tekintetében nagyon sokan, hát lehet így mondani, egy kicsit így felháborodnak, vagy így megkérdőjelezik a dolgot, de ez nem rossz. Én ezt próbálom úgy felfogni, hogy ez egy jó dolog, hogyha már elindul benne egy kérdés, hogy most ez mégis miért mondja ezt, akkor lehet azt fogom elérni nála, hogy mondjuk a későbbiekben utána néz, tényleg hiteles tartalmakból fog majd táplálkozni ilyen területen, és idővel, de elindul nála egy változás.
És egyébként, ha már a hol a hús kérdést bedobtad, akkor...
Hol a hús?
Igen. Ez egy óriási kérdéskör, ami most nagyon sok szempontból napirenden van, és ennek vannak mindenféle ilyen etikai, állatvédelmi, meg ilyen tágabb, ilyen globális környezetvédelmi, klímaváltozás, mindenféle kihatásai. Uh-huh. Mi most erről a tágabb kérdésekről nem is beszélünk, ez a te szakterületed sem igazán tartozik,
de
inkább abból a szempontból, hogy dietetikusként mennyire váltható ki tényleg a hús, tehát most az egyéni egészséges, kiegyensúlyozott táplálkozás tekintetében is ez egy jó, javallott dolog-e, vagy hogyan viszonyul ehhez úgy a szakmai hozzáállás?
Röviden, tömören, igen, kiváltható. És ez nem ördögtől való dolog, hogy nincs hús a tányéron.
De... Bocsánat, hogy félbe szólok, vagy szakítottál, csak igazából én azt akarok kérdezni, hogy szerintem nagyon sokan, amikor ezzel szembesülnek, ők abszolút radikálisan attól félnek, hogy őket így örökre, egyik pillanatban a másikra megfosztják a húsevéstől, és akkor, tehát ugye ez, hogy ők úgy érzik, pedig, ha jól sejtem, azért itt vannak árnyalatok, tehát itt nem biztos, hogy mindenkiben azt kell tudatosítani, hogy rögtön felejtsen, és soha többet, hanem
igen.
Ugye? Tehát ez egy fontos...
Alapvetően ez, hogy radikálisan hirtelen most akkor vasárnapról hétfőre most kitaláljuk azt, hogy én azt mondom, hogy egész eddig úgy éltem le az életemet, hogy húst hússal, és mondjuk hétfőtől én nem tudom, csicseri borsót, babot, minden ilyen egyebet fogok bevezetni, és az összes állati eredetű terméket kiűzöm az étrendemből. Ez alapvetően egy nagyon gyors és nagyon hirtelen váltás, és sokszor ilyenkor fogja eredményezni azt, ez a gyors és hirtelen váltás, hogy az embereknek egy negatív tapasztalata alakul ki ezzel az egész étrenddel kapcsolatban, mert hogy puffadok, nincsen jó közérzetem, nem tudom hirtelen, hogy mit tegyek, mert nyilván nem néztem utána, hát egy este alatt nem feltétlenül fogom tudni az összes sajátosságát ennek a táplálkozási formának így tudatosítani saját magamban. Tehát, hogy ez egyikről a másikra való átállás, az nem feltétlenül tekinthető helyesnek. Mindenképpen kell egy átmenetet képezni, amikor is hozzászoktatjuk a szervezetünket, kipróbálunk új dolgokat, a saját ízlésünkre formáljuk az adott táplálkozási formát. És hogyha most, ha kiindulhatok a saját életemből, ugye alapvetően én sem voltam mindig olyan személy, aki növényi étrendet folytatott, nekem is megvolt szépen a vegyes táplálkozás, aztán lettem laktóvegetáriánus, ugye, amikor tejtermékeket, tojást is fogyasztottam. Ennek a kettőnek a váltakozása következtében egy huzamosabb ideig végül kialakult a vegetáriánus táplálkozási forma, és utána tértem át szépen lassan, fokozatosan a növényi étrendre. És én összeteszem a két kezemet, hogy voltam ilyen türelmes saját magammal, és tudtam egy stabil alapot képezni ennek az egésznek, mert most úgy érzem, hogy az így nagyon jó. És hogyha hirtelen csináltam volna meg ezt a váltást, akkor fix, hogy nem is, lehet, hogy nem is táplálkoznék így most, ahogy ma. Tehát, hogy ennek kell egy kis időt biztosítani. De nem lehetetlen az, hogy valaki teljes mértékben elhagyja az állati eredetű termékeket, és mindenkit, vagy hát a legtöbb embert, akihez közön van táplálkozás terén, én mindig valamilyen formában elhintem nekik, hogyha vegyes táplálkozású szeméről van szó, hogy attól, hogyha valaki vegyes táplálkozású, az nem azt jelenti, hogy húst hússal. Tehát, hogy ott is megvannak az új irányadások, az új irányelvek táplálkozás terén, hogyha vegyes táplálkozásra is gondolunk, hogy a hústermékeknek a csökkentése, akár hogyha ez valakinek úgy valósul meg, hogy hetente egy vagy két nap húsmentes nap, akár egy-két teljes mértékben állati eredetű termékektől mentes nap, ahol se tojás, se tejtermék, se hús nem fordul elő, az nagyon jó. És mellette ugyanúgy egy vegyes táplálkozásban is kellene szerepelnie rendszeresen, ha nem is naponta, pedig az lenne a legideálisabb, hogyha naponta a hüvelyesek be lennének iktatva, de ha már hetente több alkalommal is nem feltétlenül csak láncsa főzedék formájában a hagyományos módon virslivel fordul elő, az már nagyon jó. És mellette a változatos gabonatermékek, tehát hogy igenis van ott burgur, kuszkusz, árpa, kinoa, köles, hajdina, amaránt, bármi, ezeket lehet alkalmazni, és ne feledkezzünk el a sok zöldségről és gyümölcsről, amit szintén egy vegyes táplálkozás is kell, hogy magába foglaljon.
Na jó, ez mind nagyon szép, de ez egy csupa, amiket most mind felsoroltál, ez a nagyon sok ember számára, ez mind köret. Tehát ezek nagyon jó, hogy ezeket lehet váltakozni a hús mellé.
Igen, ezzel én is találkozom, hogy alapvetően sokan azt mondják, hogy hát egy sztéket el tudnának mellette képzelni, és oké, tehát erre azt tudom mondani, hogy oké, próbálja ki az adott személy, hogy mit hoz neki az az étel, és hogyha ha nem tetszik, jó. De szerintem egy esélyt, egy próbát azt lehet adni, mert az, hogy próbálkozik valaki, az, hogy egy kicsit nyitott, muszáj egy minimális nyitottságot mutatni az embereknek ahhoz, hogy mondjuk esetleg az egészségfejlesztés útján elinduljon valaki. Tehát nyitottság nélkül nem működnek a dolgok, én úgy gondolom.
Ez a fajta nyitottság, vagy ilyen fokozatosság, meg rugalmasság, amit mondasz, ez arra emlékeztet, amit így a testmozgással kapcsolatban is szoktak hangsúlyozni, hogy nem az a két lehetséges alternatív, hogy vagy a tévé előtt döglik az ember, vagy pedig minden nap lefut egy maratont, hanem hogyha már sétál minden nap, az is valami, tehát hogy ne legyen ez a maximalista elvárásrendszer az embernek saját magával szemben, mert annak úgyse fog tudni megfelelni, és akkor inkább így vissza fog csúszni a rossz mintázataiba, mert állandó kudarc élménye lesz.
Mondhatni, igen. Tehát, hogy ez a maratonra való felkészülés, ez egy viszonylag jó példa szerintem, igen. Tehát, hogyha próbálunk így hetente, aztán naponta változtatni egy kicsit, tényleg apróságokon is tud múlni a későbbiekben majd egy nagy dolog, az szerintem már egy nagyon jó kezdet tud lenni.
Oké, akkor tegyük fel, hogy akkor a nyitottság már megvan, akkor térjünk át a konkrétumokra, hogy hogyha mondjuk valaki úgy dönt, hogy mondjuk a 7x napján, most mindegy, hogy mennyi lemond a húsról, akkor milyen lehetőségei vannak arra, hogy ez kiváltsa? Hiszen most nagyon sokan, vagy megint csak azt mondom, hogy egy átlag magyar étteremben, ha valaki bemegy, hogy nem akar húst tenni, akkor megvan a rántott gomba, meg a nem tudom, tehát körülbelül hasonló rántott sajt, ez nagyjából ezek a esetleg tészta, nem tudom, ezek az alternatívák vannak. Ezen kívül mi az, amiben akkor el tud kezdeni valaki gondolkodni, és miben érdemes, ami kiváltja a húst?
Hát elsősorban én azt tapasztalom, hogy azért most már próbálkoznak így az éttermek is, mert rájöttek arra, hogy azért van kereslet, és hogyha van kereslet, akkor szeretnének kínálatot is nyújtani a kereslethez, hogy a bevétel az közel azonos maradjon. Tehát, hogy én itt azért egy kis fejlődés, kis változás, kis reform dolgokat én kezdek észrevenni. De hogyha nem is étteremben mozgunk, hanem mondjuk otthon szeretnénk valamit főzni vagy készíteni, alapvetően nagyon jó, és nagyon sokféle ételt lehet készíteni hüvelyesekből. Tehát, hogy kezdve a borsóktól, a babokig, a lencse, sárga lencse, vörös lencse, hagyományos lencse, csicseri borsótól elkezdve, edamami, bármi, tofu, a szejtán, szójagranulátum, tehát, hogy minden olyan egyéb vagy minden olyan készítmény adott konkrétan, és már a boltok polcain igazából fel is lehető, amiből lehet válogatni, és lehet kicsit kreatívkodni a konyhában, én úgy gondolom. Sőt, hogyha valaki például szeretne egy kicsit átállni a dolgokra, és nem is ez a nagy konyhatündér, mert én sem voltam mindig az a nagy konyhatündér, és ebben is nyilván lehet fejlődni, de nagyon sok olyan termék is adott már, ami mondjuk egy ilyen bevezetést tud nyújtani, és akár az eddig megszokott ízélmény, az meg tud maradni, és állag is meg tud maradni, és ha ebből mondjuk egy-egyet így az átmenet ideje alatt így beiktat valaki, vagy például vegyes táplálkozásba is ezt be lehet iktatni, mert hogyha most ezekre a műhúsokra vagy hús alternatívákra gondolunk, akkor szerintem ez egy hatalmas nagy különbség a húsalapú készítmények és a nem húsalapú készítmények között, hogy még a húsalapú a vegyes táplálkozásra koncentrál, a nem húsalapú készítmények az az egész táplálkozási kört lefedi, tehát a vegyes táplálkozású személy számára is tök nyugodtan beiktatható, egy vegetáriánus, egy növényi étrendbe is tök jól beiktatható, és igazából ezek nem rossz dolgok tudnak nem rossz dolgok lenni.
Igen, de ezek olyanok is, amit bárki számára hozzáférhetőek, és olyan áron is, hogy
Én úgy gondolom, hogy nagyon nagy mértékben így ár szempontjából, hogyha most összehasonlítunk egy húsmentes nuggetset, vagy például az IKEA-ba is vannak, hogyha most szabad így mondanom, ott is vannak ilyen húsmentes golyók, zöldséges golyók, és alapvetően nincsen olyan iszonyatosan nagy árkülönbség ezek között, a termékek között. Értelemszerűen van egy kicsi, de a vegyes táplálkozásba, csak a vegyes táplálkozásba beilleszthető húsalapú készítményeket is, amik már ilyen félkész vagy késztermékek, például egy chicken nugget, azt alapvetően nem a mindennapi fogyasztásra szánják. Tehát, hogy ha alkalmanként iktat be magának az ember ilyen termékeket, akkor nem gondolom, hogy akkora nagy terhet fog róni a pénztárcájára.
Ezt egyébként egy pár hónappal ezelőtt írtam egy cikket, egy pont erről a csúcsgasztronómia egyes ilyen képviselőit, jeles képviselőit kérdeztem arról a témáról, hogy mit gondolnak arról a trendről, hogy így van egy ilyen átállás a növényi alapú étrendre, és ez mennyire alakulhat ki ebben azért a nagyon húsra fókuszált közegben, és akkor igazából azt mondták ezek, akiket megkérdeztem, hogy abban nagyjából konszenzus volt, hogy ez akkor történhet bármifajta áttörés mondjuk ezen a téren, hogyha, és nyilván nem csak a csúcsgasztronómiáról beszéltek, hanem az egész táplálkozási szokásainkról, hogyha nem kell választani a jó ízélmény és az egészséges táplálkozás, vagy a nem tudom én, a bolygó megmentése, vagy bármit társítunk ehhez, a saját egészségünket, vagy a bolygó egészségét, ez most ilyen szempontból mindegy, hanem egy ilyen lemondásként kereteződik ez a történet teljes mértékben, vagy nem, legalábbis nem olyan abszolút lemondásként, hogy most mindenről, amit szeretek, és ami jól le kell mondanom, azért, hogy egészséges legyek, és ne menjen tönkre a föld.
Én erre az ízélményre csak azt tudom mondani, hogy ki az, aki szívesen elfogyaszt egy naturpárolt csirke mellett sóbors nélkül. Tehát a fűszerezés az egy kincs. És nagyon jól lehet fűszerezni egy zöldségragút is, mi az, csicseri borsóval, annak lehet olyan íze, hogy mind a 10 ujjamat megnyelem utána. Meg nyilván lehet tök íztelenül is, tök szárazon készíteni növényi ételeket, és ugyanez vonatkozik szerintem egy húsos ételre is, mert én ettem már nagyon borzalmas, íztelen, rossz állagú húsos dolgot, és ettem olyat is régebben, amire azt mondom, hogy wow, okay, not bad. De a fűszerezés nélkül szerintem, és itt jön ki ugyanúgy a kreativitás, hogy egy kicsit próbálgatunk, kombináljuk ezt, azt, mi sűr ki belőle, és nem adjuk fel az első próbálkozás után. Tehát, hogy érdemes egy kicsit tovább menni, ha ezt elrontottam. Jó, akkor legközelebb kipróbálom így. Ha ez se jött be, akkor nem tudom, egy kis idő múlva megpróbálom máshogy. Tehát, hogy kísérletezni, próbálgatni, kreatívnak lenni, és nem feladni, az szerintem az nagyon fontos.
És akkor így hosszabb távon szerinted mi lehet az, ami kiválthatja a hús étkezést? Tehát így elsősorban ez a hüvelyesek vagy egyéb, illetve a műhúsok kombinációjáról kell gondolkodni?
Elsősorban inkább a hüvelyesekre koncentráljuk, tehát tényleg akár önmagában, mármint hogy úgy önmagában, hogy akár fagyasztott formában beszerezhető, vagy akár konzerves, vagy pedig száraz formában beszerezhető hüvelyesekre gondoljunk. Ettől egy kicsit hátrébb fog majd sorolódni a műhúsok, vagy a hús alternatívák csoportja, de az olajos magvak is amúgy nagyon jó kis fehérje források tudnak lenni alapvetően.
Mint például?
Olajos magvak tekintetében mandula, kesú, dió, tehát hogy ezek, sőt a magvajak, tehát én a zapkását sem tudom elképzelni már anélkül, hogy ne tennék rá valami olajos magvat, vagy abból készült magvajat. Aztán nagyon sokan amúgy nem is veszik a kategóriába, mint fehérjét biztosító anyag, a gabonaféléket. Tehát, hogy azért abban is van. Tehát most megnézzünk egy teljes kérlésű magvas kenyeret, annak is van azért fehérje tartalma. Megnézzünk egy kinoát hajdinát, annak is van fehérje tartalma. Tehát, hogy azért ez sem elhanyagolandó, én úgy gondolom. És akkor nyilván ezt követően jöhetnek majd még esetleg a hús készítmény, vagy a műhús, ki hogy hívja ezeket a készítményeket. Tehát, hogy alapvetően a paletta szerintem színes és széles, folyamatosan bővül, és igazából nekünk kell kitalálni azt, hogy mi a mi ízlésvilágunk, és hogy mit szeretnénk kihozni az alapanyagokból.
És egyébként arról mit gondolsz, hogy van olyan táplálkozásbiológus, vagy élelmiszerbiológus, vagy ezt hogy hívják pontosan, aki például úgy nyilatkozott erről a kérdéskörről, hogy a veganizmust, mint egy mozgalmat, mint egy ilyen életmód mozgalmat, az teljesen legitimnek tartja nyilván, de hogy egészségi alapon azt mondta, hogy ő nem javallaná, mert hogy ezt egy igazából egy ilyen tudománytalan emberkísérletnek nevezte, hogy mert hogy szerinte az emberiség történetében nem volt olyan szakasz, amikor, tehát hogy ez egy nagyon fontos eleme a fehérje bevitelnek, és hogy ezt teljesen kivenni belőle, ez nem bizonyítható, hogy ez egészségesebbé tenni a táplálkozást. Ez egy...
Az állati fehérje.
Az állati fehérje, igen, tehát hogy valamilyen állati eredetű fehérje bevitel, hogy nem tudom, hogy így dietetikusként te az ilyen típusú véleményről mit gondolsz?
Én nem tartom rossznak azt, hogyha valakivel ütközik a véleményünk, akár szakmai alapon, és hogyha mozog ez a vélemény, nem feltétlenül gond az, hogyha nincsen egyetértés. Viszont nem tartanám ezt az egész veganizmus vagy növényi étrendet egy ilyen tudomány nélküli emberkísérletnek, mert azért rengeteg olyan kutatás van, rengeteg olyan friss kutatás van, ami azért alátámasztja azt, hogy ez működőképes, ez lehetséges, erre van jó példa, ezt ki lehet vitelezni, így meg lehet oldani úgy, és ezek nagyon pozitív eredményben mozdítják el ezeket a történeteket, úgyhogy én tudom ajánlani neki a TikTok oldalamat esetleg, ha kedvet kap hozzá, valami kis húsmentes történetet nyugodtan megkóstolhat, de nem gondolom, sőt, így hogyha a világot tekintjük, akkor azért tudunk mondani olyan példákat szerintem, így nemzetek táplálkozásával kapcsolatban is, ahol azért nem feltétlenül a hús dominál, és vegan élnek, rengeteg különbözőféle finomságot fogyasztanak, úgyhogy ez működőképes tud lenni.
Te nem tartozol azok közé, akik a hal és a hús között különbséget tesznek?
Én ugyanúgy állatnak tekintem mind a kettőt, és nem feltétlenül teszek közötte így ilyen szempontból különbséget.
Uh-huh. És de dietetikusként a fogyasztások között sem... Na, tehát nem foglalkozol, tehát nem gondolod azt, hogy mondjuk a hal az egy halfogyasztás, az egy inkább mondjuk, mit tudom én, ha már az ember húst teszik, akkor egyen inkább halat, vagy ilyesmi, vagy pedig ez nem.
Hát, őszintén szólva, alapvetően, hogyha most az én személyes szakmai véleményet mondanám, amihez most már így kezd hozzá csatlakozni, az is, hogy a környezetvédelmet is sokszor már egy kalap alá veszik az egészséges táplálkozással. Én nem szeretném annyira ezt a kettőt így külön választani. Nyilván régebben meg volt az, hogy ha valaki halat fogyasztott, akkor arra azt mondták, hogy fú, de tök egészséges vagy, és omega 3, milyen jó, fú, jó fehérje, stb. Viszont alapvetően minden olyan anyagot, amit mondjuk egy vegyes táplálkozásban húsokkal, halakkal szoktak úgymond bevinni, vagy az volt a norma, az megoldható növényi étrenden is. Tehát, hogy nem kell félni a halaknak a kiiktatását követően bizonyos hiányoktól. Meg hát ugye, hogyha a környezetet is, környezetvédelmet is hozzáveszük, akkor azért a legtöbb halászat az nem feltétlenül olyan körülmények között zajlik, ami mondjuk az én számomra etikusnak tekinthető, vagy azért a vizeknek a minőségét sem feltétlenül kell azért szerintem a kukába dobni, hogyha mondjuk egy halfogyasztásról van szó. Uh-huh. Szerintem. Meg nem tudom, hogy még ezt így megengedhetem gondolatnak, hogyha vannak olyan halak, ugye, amik egy ilyen gazdaságból származnak, és kis helyen rengeteg hal van összezsúfolva, és konkrétan szinte már oxigénszegény környezetben ott lubickolnak, és várják, hogy finis legyen. Azért van különbség ott is, egy, hogyha a húsát nézzük, vagy az izomzatát nézzük a halnak a beltartalmi értékei között, nem feltétlenül jó irányba fog ez elmozdulni, mint mondjuk egy másik tartásból származó halnak.
Az elején beszéltünk ugye a generációs változásokról, a TikTok kapcsán, meg hogy hogyan fogyasztunk ételeket, meg hogyan tekintünk erre az egészre. Most említetted ezt, hogy most már így dietetikusként akár a környezetvédelmi szempontok is részét képezik, nem csak az, hogy az én testemen belül konkrétan mi történik. Ebben mennyire van így a szakmán belül egy ilyen generációs változás, vagy ez nem így oszlik meg, vagy egyáltalán vannak-e ilyen törésvonalak, hogy van, aki ezt még nem annyira veszi szempontként figyelembe, és van, akik meg már igen, tehát ilyen holisztikusabban gondolkodnak erről.
Hát alapvetően így másnak a nevében, hogy neki milyen gondolatmenete van, vagy milyen álláspontot szeretne foglalni, én másnak a nevében nem igazán szeretnék nyilatkozni. Ez most teljes mértékben az én saját tapasztalatomat fogja tükrözni, amit szeretnék mondani, hogy én észrevettem azt, hogy igen, a fiatalabb generáció, akik most jönnek ki az elmúlt években, és most fognak majd kijönni a következő években, akár egyetemről, vagy tényleg igen, egyetemről, mint dietetikusok, bennük már ez ott lesz a nagy többségében. És természetesen nyilván én is találkoztam olyan, akár idősebb dietetikussal, aki nem feltétlenül követi még ezeket a dolgokat. Nem mondom, hogy ez gond vagy probléma, Mert én úgy érzem, hogy a közelgő generáció, akik tényleg van benne remény, hogy reformálni fogják a magyar táplálkozást, illetve különböző országokban is úgy gondolom, hogy lesznek reformok és változások, azok majd belőlünk fognak kiindulni, és lesz egy erőteljes húzó közege ennek, akik már oda fognak figyelni arra, hogy igenis a környezetre mért hatást is, igen, figyelembe kell venni, hogyha egészséges táplálkozásról beszélünk, és nem csak egocentrikusan, én központúan kell gondolkodni, hogy én mindent megadok a szervezetemnek, mert nézzünk körbe, hogy annak milyen ára van, és milyen módon és áron szerezzük meg azokat a nagyon jó dolgokat a szervezetünk számára.
Beszéltünk ugye az előbb a halakról, most pedig tegyünk egy újabb lépést a rovarok felé, ami egy egyértelműen, hát igencsak megosztó sok szempontból. Ez
igen, időnként fellángol így a magyar sajtóban is ez, hogy rovar evésre kéne eltelni, és akkor a pörkölt védelmében sikraszálnak különböző szereplők.
Hát, nem gondolom, hogy azért a pörköltet itt Magyarországon fenyegetnék a tücsökből készült lisztek akár, de érdekes felvetés.
Ez mennyire valós alternatíva, és egyébként, ha ettől függetlenül például mennyivel etikusabb a rovarok fogyasztása, ha már mondjuk azt mondjuk, hogy a állatéredelő fehérjét, azt ugye, vagy a húst kizárjuk.
Hát nézd, szerintem akármennyire félek a bogaraktól és a rovaroktól, nem tudnám őket, nem tudom még, hogyha vegyes táplálkozás, nem, valahogy úgy nem az én világom, de látom ennek a körét, akiknél ez működőképes dolog tud lenni. Nem hiszem, hogy a magyar gasztronómiát fenyegetnék ezek az irányzatok. Természetesen lesz egy-két ember, és nem is biztos, hogy baj, hogyha lesz egy-két ember, akik ennek a fogyasztását szorgalmazni fogják, és szívesen el is fogják fogyasztani. Én személy szerint nem kóstoltam ezeket a készítményeket, de hallomásból tudtam táplálkozni így az információkkal, hogy van egy érdekes íze, ki szereti, ki nem szereti, hogy fogja szeretni, nem fogja szeretni. Nem tudom elképzelni, hogy ez egy az elkövetkezendő egy-két évben ilyen hatalmas áttöréseket eredményezne, hogy akkor a boltok polcén most bemegyek majd egy Aldiba, és akkor a BL55-ös és a TK liszt mellett ott lenne a tücsök lisztkeverék is. Meg nem is feltétlenül például, hogyha most tényleg maradunk ennél a tücsök lisztnél, hogy ezt önmagában kellene majd használni, hanem lehet, hogy vegyíteni, elegyíteni, adott termékekbe belekeverni, szerintem működőképes alternatíva lehet, alternatíva, hát ugyanúgy állat, de hogy így a vegyes táplálkozáson belül el tudom képzelni, hogy lesznek olyan emberek, akik ezt szívesebben fogják fogadni, mint mondjuk egy csirkét, marhát, sertést fogyasztás szempontjából.
És egyébként mennyire vannak általános elvek, vagy mennyire ilyen egyéni javaslatokat érdemes, vagy azoknak érdemes utána járni a táplálkozás szempontjából. Tehát, mert ugye, ha az ember, amiről beszéltünk, elkezd az interneten keresgélni, akkor nyilván nem az a saját egyénre szabott dolgait találja meg, hanem vagy jobb, vagy rosszabb információkat, de ilyen általános alapelveket. De mondjuk így dietetikusként te mit látsz, hogy ez mennyire hasznosak az általános elvek, vagy mennyire érdemes tényleg az embernek a saját személyes, hát nem tudom, egész minden emésztő rendszerével és mindenével összefüggő dolgokat lekövetni?
Szerintem az általánosításnak is lehet helye, sőt van is helye, meg nyilván természetesen az egyéni személyre szabott tanácsadásnak és felmérésnek is van helye. Általánosítást én úgy tudom a legjobban elképzelni, vagy akkor van szerintem alkalmazva a legtöbb esetben, amikor mondjuk adott idő alatt mondjuk nagy közönséghez kell elérnie egy helyes információnak, és mondjuk, hogyha tudom azt, hogy milyen korcsoport az, aki mondjuk velem szemben ül, akkor természetesen az ő velük kapcsolatban felmerülő kérdésekre és szervi, testi képekre, dolgokra próbál ilyenkor reflektálni az ember, és az ő adott korcsoportukra ad egy ilyen iránymutatást.
Viszont sok esetben azért nem szabad kihagyni az egyénre szabott és személyes tanácsadást és felmérést, táplálkozási felmérést, mert találkoztam már például olyannal is, akinek így átadtam egy rövid kis információ halmazt azzal kapcsolatban, hogy mi az egészséges táplálkozásnak az alapelvei, vagy mik az egészséges táplálkozás alapelvei, és hát legyintett rá, hogy ó, hát ez tök jó, nekem már minden megvan ebből, és akkor egy kis idő után találkoztunk újra, és akkor mondom, na, minden jó, minden szuper, és persze, és akkor leültünk egyet beszélgetni, és kiderült, hogy neki már abszurd képe van az egészséges táplálkozásról, és mondom, figyelj, ez nem is a teljes igazság, amiről eddig szó volt, hogy te nekem azt mondtad, hogy te mindent tök szuperül követsz, és minden tök jó. Úgyhogy ilyenkor érdemes utána nézni, utána kérdezni az adott személynél. Tényleg, meg sok esetben, hogyha az egyénre van szabva valami, az tényleg a saját egészségét, a saját egyéni egészségét fogja támogatni, és azért minden embernek más az ízlése, más lehet akár adott krónikus nem fertőző megbetegedése, valamiféle hiánya is, amit azért jó, hogyha kiküszöbölünk, és jó, hogyha rátérünk, és van rá egy adott válaszunk és segítségünk, mert sokszor ugye ezt egy általános kis tanácsadás nem fogja figyelembe venni. Értelemszerűen már az is jó, hogyha valaki abból az általános tanácsadásból egy vagy két kis részletet kiragad, és mondjuk tudja alkalmazni, és be tudja iktatni, már az is egy pozitív, de tényleg a nagy áttörést az azt jelenti, azt fogja elérni, hogyha van egy egyénre kialakított és szabott tanács.
Említetted, hogy sokaknak téves képük van az egészséges táplálkozásról. Igen. Tudsz erre, mik a leggyakoribb példák, amik itthon szembe jönnek?
Aha, na, már erre készültem. Erre készültem, hogy ne nagyon hagyjak ki dolgokat, mert amivel én a leggyakrabban találkozom, az a szénhidrátfóbia. De ez az egyik leggyakoribb szerintem, hogy nem mernek az emberek szénhidrátot fogyasztani, mert félnek attól, hogy ha ők megesznek egy szelet kenyeret, akkor fel fog rájuk kúszni abban a minutumban 2 kiló, vagy az bennük ragad, vagy valami egyéb más csúnyaság történik velük, mert olyan erős szerintem a médiának ebben a húzó ereje, és olyan sok tartalmat lehet találni ebben a témában, hogy szénhidrátmentes, szénhidrátszegény, káros az összes szénhidrát, hogy az ember már igazából egy mantraszerűen mondja magában, hogy igen, ez így rossz. Pedig alapvetően nem rossz a szénhidrát. Tehát az egyik legnagyobb...
Nem ördögtől való a szénhidrát.
Nem ördögtől való a szénhidrát, igen. Sőt, hát hogyha megnézzük a gabona féleségek, most egyrészt fehérjét is szolgáltatnak, jó minőségű szénhidrátot is biztosítanak a szervezetünk számára, rostot tartalmaznak, ami alapvetően egy nagyon-nagyon-nagyon fontos anyag a szervezetünknek. Úgyhogy tehetségérzetet is biztosítanak, tehát nem rossz dolgok a szénhidrátok. A másik, amivel így nagyon sokat találkozok, az a férfi és női táplálkozás, hogy a férfiak, akkor férfi egy férfi hazánkban, hogyha cupákos, csípős, vastag, nagyobb mértékű mennyiségű ételt fogyaszt el, mint mondjuk egy hölgy, és a hölgyeknél mondjuk ez egy kicsit nagyobb elvárás, hogy mondjuk inkább a könnyedebb saláta, kevés körát, kisebb adag, mint mondjuk a vele szemben ülő férfi kell, hogy elfogyasszon. Meg hát ugye nyilván aki dolgozik, fizikai munkát végző erős férfi, az ő szervezete számára szükség is van a húsra és a nagyobb adag ételre. Most egy hölgy is végezhet fizikai munkát, egy hölgynek a szervezete is igényelhet nagyobb kalóriamennyiséget, egy hölgy is ugyanúgy fogyaszthat csípőset, és mondjuk egy kicsit szaftosabb, vagy mondjuk egy nagyobb köret mennyiséggel rendelkező ételt, és egy férfi számára és az ő szervezete számára is iszonyatosan nagy szükség van, és igényelni a zöldségek, gyümölcsök, változatos gabonáknak a fogyasztását, tehát hogy nem lehet ennyire külön választani, sőt nem is jó, hogyha ennyire külön választjuk ezeket a dolgokat. Úgyhogy ezzel még gyakran találkozom. Aztán a tisztítókúrák rendszeresen jönnek, és mondják, és a videók alatt is sokszor előfordul, hogy hát tisztítókúrát folytatok, és hogy nekem az mennyire sokat segített. Én úgy gondolom, hogy a tisztítókúrának
nincs. És ezzel mit értünk, tehát ilyen lébőjtkúrákat, vagy pedig azért zsírdiétákat is akár, vagy milyen?
Vegyes. A tisztító kúránál a legtöbbet az ilyen tisztító programokkal, és ahhoz szükséges egyéb felkínált termékekkel párosított kúrákra gondolok most itt, amiket nekem be szoktak mutatni. De az, hogyha van egy változatos táplálkozásunk, akkor semmi szükség ezekre. Ezek arra mennek ki, hogy iszonyatosan nagy pénzeket szakítson le valaki az adott közönségről, és nagyon szép kommunikációval és nagyon gyönyörű dizájnnal ellátott termékeket biztosítson feléjük, ami megveszi a vásárlókat, vagy megveszi az embereket, vásárlókká válnak, és a vásárló ezáltal azt érezheti, mondjuk, hogy ő egy hetes kúra alatt, ő megtette az éves egészségkörét, és ő akkor most végzett az évre. Tehát ez így nem helyes. Illetve még mindig nagyon sokat találkozom azzal, hogy hat után nem esznek az emberek. Nem, ez egy ilyen bevett szokás, hogy hat után nem, mert hogyha hat után eszem, akkor ez már nem fér bele. De ez megint olyan, hogy az embereknek az ritmusához van kötve, hogyha valaki éjszakai munkát végez, könyörgöm, hogyha nem eszik egész éjjel, vagy hogy...
Hát igen, de gondolom ez egy extrém példa, de egyébként
Igen, de egyébként is, de hogyha most valaki végez tényleg a munkával szokott időben, és mondjuk későn fekszik, én nem gondolom azt, hogy sanyargatnia kell a saját szervezetét, hogy ő hat előtt még megpróbáljon tényleg valamit magába szuszakolni, és utána sem.
Igen, a mediterrán étkezési kultúrában ennek nincs nagyon, mármint, hogy az ilyen olaszországi vacsorák azok
hát így
nem hat óra előtt szajlanak.
Igen, mi is belefutottunk ebbe, amikor kimentünk Olaszországba, és így szokásos időben vacsoráznak, és nincs nyitva az étterem, és nekünk kell várni arra, hogy kinyissa az étterem. Úgyhogy igen, meg ezek a csalóételek, elcsaltam a napot, csalónapot tartok.
Ez alatt mit értesz, hogy csalóétel?
Hát én nem értek semmit.
Mit értenek ez
mit
alatt?
Gondolom, itt, amivel a legtöbbet találkozom, hogy a magasabb szénhidrát tartalma, vagy akár mondjuk egy ilyen nagyobb élvezeti értékkel rendelkező, akár édesség, vagy mondjuk egy pizza, egy burger, nem tudom, egy girosz, egy fagyi, egy süti, tehát ezek már mind csalóételnek számítanak, pedig amúgy alapvetően nem kellene, hogy annak számítson, tehát nincs olyan, hogy csalóétel. Ez egy étel, ez egy olyan étel, amit szeretünk, értelemszerűen nem ezt kell a leggyakrabban, hogy tartalmazza a táplálkozásunk, viszont ez nem jelent gondot, hogy mondjuk én alkalomattán mondjuk nem tudom, megkívánok egy sütit, vagy megkívánok egy makaronit, vagy egy spagettit, és akkor leülök, és megeszem. Tehát, hogy nem szabad ennyire szétválasztani ezeket a dolgokat, én úgy gondolom, mert hogyha nagyon-nagyon-nagyon radikálisan csak két kategóriába akarjuk sorolni az ételeket, akkor annak nem feltétlenül lesz sokszor jó vége, és akár túllevés is kialakulhat, vagy a fejünkben, így a táplálkozással kapcsolatban akár rossz és téves gondolatok is kialakulhatnak, és akár már görcsösen is állhatunk a táplálkozáshoz, ami alapvetően szerintem azért szomorú, mert a táplálkozás az egy valamiféle élvezet, az egy jó dolog, az tud jó dolog lenni, az egy finom dolog, és ha valamit szeretünk, akkor nem hiszem azt, hogy ilyen szempontból akár egy fagyit is ki kellene űznünk az étrendből, mert attól mi már egészségtelenek leszünk. Nem leszünk egészségtelenek egy fagyinak az elfogyasztásától. Ami még szerintem, hogyha mondhatom, az a kicsit magas fehérjebevitel, tehát hogyha egy tányérat leteszünk egy magyar ember elé, és mondjuk neki azt, hogy na, pakold rá, amit te szeretnél elfogyasztani, akkor én azt vettem észre, hogy a leggyakrabban a tányérnak talán több, mint a felét is sokszor kiteheti a húsféleség, és akkor ahhoz valami köret társul még kis mennyiségben. És sokszor a zöldség az ugye, hogyha elmegyünk, említetted a hagyományos magyar éttermeket, tehát annyi a zöldség, hogy sült krumpli, hús, és egy ilyen gyönyörű szépen becsavart uborka szelet, vagy paradicsom szelet.
Dísznek
van, igen, és még gyerekként rám is szóltak, hogy ne edd meg, az csak dekoráció. Igen, úgyhogy hogy ez szerintem még egy kisebb fajta probléma,
és nem feltétlenül a fehérje forrásnak kellene alapvetően a tányéron dominálnia ilyen nagy mennyiségben. Aztán ez a nagyon-nagyon sok mindenre allergiás vagyok, mert elmentem egy 150 nem tudom hány allergia vizsgálatra, és kijött azt, hogy a narancsétől elkezdve a szezámmagtól, jó, amíze, de hogy a petrezselymen keresztül a zsája, minden, és nagyon sokszor tapasztalom azt, hogyha elmennek az emberek egy ilyen vizsgálatra, annyira megijesztik őket, hogy utána konkrétan 3-4 olyan termék van, amit ők fogyasztanak, és nem mernek enni. És szerintem ez nagyon-nagyon szomorú. És pont a nemrégiben volt az MDOS-nek is erről egy tök jó kiadványa, ez tökre tetszett, hogy felvették ugye, vagy felemelték egy kicsit így a hangnemet, hát nem is a hangnemet, de hogy született egy ilyen közlemény, hogy ugye ezek az IgG-tesztek, amik ilyen nagyon húzos borsosárban mozognak, és tényleg azt mondják, azt állítják, hogy mindent is kivizsgálnak, és kiderülhet, hogy most mennyi mindenre vagyunk allergiások, ezek abszolút nem validak. Ennek nulla validitása van. És erre sajnos nem lenne szabad alapozni. És hány olyan ember van, akinek sajnos emiatt lesz egy rossz élmény a táplálkozásában, hogy aj, de megenném, ez nem lehet, mert van róla papírom. És sokszor visszakérdezik, és amúgy volt neked valaha ettől problémát, hogy még megette egy petrezselymet? Hát nem, de a papíron ez van. Nem szabad ezekre alapozni, és nem szabad az embereket ilyen vizsgálatokra elküldeni.
De akkor mi az,
valid,
ami...
IgE alapú vizsgálatokra kell elküldeni az embereket, amik valós eredményt fognak nekünk mutatni. És hogyha ott kimutatja, hogy igen, nekem van problémám mondjuk erre és erre a termékre, akkor oké, rendben. De IgG-re nem szabad alapozni. Az abszolút nem valid. Úgyhogy, meg hát alapvetően ebből kiindulva, igen, elég divatos az, hogyha valaki csak úgy random kapásból elhagyja a glutént, elhagyja a nem tudom...
Tej.
Bármi, csak úgy kapásból, mert hogyha valamitől mentesen, vagy hogyha ha én azt nem fogyasztom, akkor az tuti, hogy jó, és hogy mennyire jó. És ezt tehermentessé teszem a szervezet. Pedig alapvetően, hogyha valakinek nincsen semmiféle allergiája vagy intoleranciája ezekre a termékekre, mondjuk teszem az glutén, és mondjuk leél úgy egy nem tudom hány évet, hogy ő nem fogyaszt semmiféle gluténtartalmú terméket, mert ő azt hitte, hogy ő gluténérzékeny, akkor ő pontosan ezért csalogatja be saját magát a málásba, és a későbbiekben feltehetően nagyobb kockázata lesz arra, hogy esetlegesen van egy ilyen problémája, vagy lesz egy ilyen problémája.
Igen, és akkor az hogy lehet? Tehát, hogyha mondjuk van valaki, aki azt tapasztalta, vagy nem tudja meg pontosan, hogy most akkor lehet, hogy gluténérzékeny, vagy laktózérzékeny, mert olyasmi reakciókat tapasztalt magán, és hát amúgy is ez divatos, uh-huh. ezzel sok ilyenről találkozott. Akkor ezt hogyan, akkor erre mi a megoldás? Tehát ez...
Hát elsősorban is menjen el szakemberhez, tényleg csináljon valid vizsgálatokat.
Tehát, magától ne kezdjen el, akkor ugye erre akarunk kiukatni.
Lehet próbálkozni, és lehet saját magunkat egy kicsit így öngyógyítani, és így megnézni, hogy mi az, ami nekünk jó, mi az, ami nem jó, viszont mindenképpen azt ajánlom, hogy emellett attól függetlenül, hogy nekünk van egy sejtésünk, és kipróbáltuk, hogy ettől mondjuk lehet, hogy nekünk jobb, vagy mondjuk nem is változik semmi, és még mindig nem tudom, hogy mi a probléma. Egy szakembert mindenképpen érdemes meghallgatni a témában, vagy egy valid vizsgálatot elvégeztetni, mindenképpen érdemes. És akkor azt követően, hogyha vannak már kézzelfogható eredmények, akkor utána lehet ténylegesen változtatni a táplálkozáson helyes irányba.
Nagyon szépen köszönjük Vivinek, hogy eljött hozzánk, és ma is sokat tanultunk. És nektek pedig köszönjük azt, hogy hallgattok minket, tegyetek...
Még hozzá azért is, mert ha jól tudom, ez az 50. adása.
Ráadásul ez a filéző 50. adása, igen, ezt el is felejtettük az elején bemondani. Úgyhogy tegyetek továbbra is így, majd a 100. is legközelebb ezt megemlítjük.
És mikor lesz torta?
Továbbra is megtaláljátok a 24.hu felületén, illetve Spotify-on, vagy bármelyik streaming szolgáltatón, ahol podcasteket szoktatok hallgatni. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!